114, 115, 116.
117 perc. Azt hiszem, hogy nem tudjuk elég értékelni, hogy olyan szerencsés generációhoz tartozunk, amelyiknek nem kellett megélnie semmilyen háborút, vagy legalábbis azok, akik már így 50 fölött vannak, egészen biztosan hihetetlenül szerencsések ebben az országban. És a Hivatlanul hálózat kezdeményezése is pont ugyanerre épül, amikor azt mondják, hogy épp ember a 20. század borzalmai után szeretni akar és nem háborúzni egy józan és előrelátó oktatási kormányzat, a gyerekeket szolidaritásra, békés együttélésre, a tudás és a mozgás örömére nevelné, de semmiképpen sem militarizálná. Mindez abban a nyílt levélben van, amit a Hivatlanul hálózat indított el, és hozzá kapcsolódott 8 oktatási szervezet, többek között az oktatói hálózat is, aminek képviseletében dr. Deák Dániel itt van velem a stúdióban. Szeretettel köszöntöm.
Köszönöm szépen a meghívást, örülök, hogy ismét itt lehetek.
Ugye hihetetlenül nagy port vert fel az, hogy a katonai oktatást meg a lövészetet szeretnék bevinni az általános iskolákba, illetve hát a kormánynak ez az új terve, hogy majd a gyerekeket hazafiasan úgy fogják nevelni, hogy újra bevezetik azt a honvédelmi oktatást, amire egyébként volt példa, én még jártam lőni az iskolában.
Hogyne, az egyetemeken voltak katonai tanszékek, egyébként nem csak katonai tanszékek voltak, hanem például a jogi karon, ahova én jártam, szovjet jogi tanszék is volt, úgyhogy alaposan meg volt spékelve ideológiával az egyetem világa és a szakmai kérdések is. Szóval, hogy mi szerencsés nemzedék vagyunk-e, vagy sem, abban nem vagyok annyira biztos, legyünk kicsit óvatosak, majd meglátjuk, hogy szerencsés nemzedék vagyunk-e. Abból a szempontból természetesen igen, hogy élvezzük, azt talán nem mondanám, hogy a béke áldásait, mert ez nem mindig béke, de kétségtelen, hogy azok a háborús szenvedések, amelyeknek a szüleink, nagyszüleink kivoltak téve, ezt mi elkerültük. De aggodalom van bennünk, szorongás van bennünk, és nyilván igyekszünk mindent megtenni azért, hogy ez a jövőben is elkerülhető legyen, és hogy valóban szerencsés nemzedék lehessünk.
Ugye most az az új törvény, amit be akarnak hozni, 2017-ben és 2018-ban 40 lőtérre fognak 17 milliárd forintot fordítani, a program második ütemében pedig újabb 67 lőtér lesz, tehát hogy gyakorlatilag elkezdjük militarizálni a gyerekeket, militarizálni a társadalmat, és mindezt egyébként annak a nevében, hogy hazafias oktatás folyik. Tehát, hogy függ össze a hazafiasság a militarizmussal, meg azzal, hogy azt gondoljuk, hogy csak erőszakosan lehet megvédeni saját magunkat?
A militarizálódásnak nem ez az egyetlen jele, de kétségtelenül ez egy nagyon erős üzenet arra, egy aggasztó jel arra nézve, hogy valóban egyre keményebbé válik a társadalom, a társadalmi légkör, megkeményedik az emberek szíve, és ez egyfajta militarizálódás is vezet, és ez természetesen összefügg ezzel a, inkább úgy mondanám, hogy álhazafias neveléssel. Ezek a kérdések összefüggenek egymással. Én egyetlen dolgot tartanék célszerűnek kiemelni. Ez pedig az erőszak kérdése, pontosabban az erőszak kultusz. Tehát amit én igazán veszélyesnek gondolok a mai magyar társadalomban, az az erőszak kultusznak a megjelenése, és ma már az erőszak és a politika összekapcsolódott egymással, és ez félelmetes, ez egészen ijesztő. Ha ez így nem is fogalmazódott meg a nyilatkozat készítőiben, ahogy én most erről beszélek, de nyilván hasonlókat gondoltak, és hasonlókat gondoltunk, ezért írtuk mi is alá ezt a nyilatkozatot, és ezzel szemben kell valamit tennünk. Tehát szerintem érdemes beszélni erről az erőszak kultuszról, ez miért és hogyan alakul ki, ez a lopakodó ellenség hogyan kerül bele a társadalmunkba, másrészt pedig, hogy mit tudnánk tenni ezzel szemben.
Nézzük meg, hogy ez a lopakodó erőszak, ez hol jelenik meg, mert hogy azt mondja, hogy a társadalom militarizálása az nagyon sok helyen érzékelhető. Mik azok a pontok, amiket a militarizálódásnak érzékel, vagy ahol azt mondja, hogy fel lehet fedezni ezt a törekvést, hogy egyre jobban erőszak válaszokat adjunk a kérdésekre?
A militarizálódásnak van egy logikája, nem véletlenül alakul ki, és talán azon kell törni a fejünket, hogy ezt a logikát hogyan tudjuk fölfejteni, megfejteni. Természetesen emögött igen súlyos kérdések húzódnak meg, amit itt és most nincs mód kifejteni, csak utalni szeretnék ennek a folyamatnak a főbb állomásaira. A rendszerváltozást követően végbe ment a társadalomnak egy drámai kettészakadása, nem is ketté, sokfelé szakadása. Egyfajta fragmentálódás ment végbe. Milliós nagyságrendben szakadtak le emberek a magyar társadalomról, veszítették el a reményüket arra, hogy föl tudnak kapaszkodni az újonnan kibontakozó kapitalizmus szekerére. Ennek rendkívül súlyos következményei vannak. Egész országrészek, kistérségek, régiók süllyednek bele, süllyedtek és süllyednek bele a törvénytelenségbe, az ügyeskedésbe, a feketézésbe, a szürke gazdaságba. Ebből következik az, hogy a politikában ma már bármi megtörténhet, hiszen nincs mögötte egy erős társadalmi támasz, egy egészséges reakció, amely meg tudná állítani a kóklereket, a hóhányókat és a populista politikusokat. És ebből következik az, hogy az ideológia, a politika ellepi az életünket, folytogat bennünket, ahelyett, hogy emberhez méltó normális kérdésekről beszélgetnénk, azon törnénk a fejünket, hogy hogyan tudjuk jobbá tenni a dolgunkat, árokásással vagyunk elfoglalva, vagy ebbe vagyunk bele kényszerítve, és ebből most már logikusan következik az, hogyha szétesik a társadalom, hogyha az ideológia áttört, és a szakmai szempontokat elmosta, akkor bizony jön a szervezetgyűlölet. Nem véletlen, hogy olyan sikeres tud lenni a szervezetgyűlölet, és jön a militarizálódás. Tehát egyik lépés vonja maga után a másikat. Talán egyfajta, ugye Ingmar Bergmannak volt ez a híres filmje, a kígyó tojás. Egy kicsit azok a problémák, annak bizonyos jelei jelennek meg Magyarországon. Lehet, hogy én túl aggódó vagyok, és lehet, hogy egyáltalán nincs igazam, de valahogy a bőrömön vagy a tarkom mögött ennek a jelét érzem. Szóval, hogyha az erőszak kultusz kialakulásának a kísértetéről beszélünk, mert kell beszélnünk erről a kísértetről, és lehet, hogy ez tényleg csak kísértet. De látunk bizonyos jeleket arra, hogy ennek vannak bizonyos realitásai is. Akkor talán abból indulnék ki, hogy nyilvánvalóan nem lenne erőszakkultusz akkor, hogyha tudnánk beszélgetni egymással. Azonban az embereknek rendkívül mélyek a beágyazottságai, nagyon erős megrögzültségek vannak az emberekben, a beállítottságok nagyon merevvé váltak, ebből az következik, hogy nem tudjuk meggyőzni egymást, nem tudunk érvelni, sőt, ma már normális módon beszélgetni sem tudunk. Munkahelyeken, olyan fórumokon, olyan tereken, ahol máskor könnyed, szinte felelőtlen módon tudtunk egymással közösen időt eltölteni, szórakozni, beszélgetni, az ma már lehetetlenné vált, vagy legalábbis összeszűkült.
Igen, de azt mondja, hogy van, hogy árokásással vagyunk elfoglalva, de ez azt jelenti, hogy az emberek többsége el is fogadja ezeket az árkokat, mert nekem az a tapasztalatom, hogy olyan szintű öncenzúra van már az emberekben, ami sokkal erőteljesebb, mint régen, amikor volt egyfajta öncenzúra, még a Kádár korszakban, mert pontosan azért, mert hogy szétcsúsztunk a barikád egyik oldalára, a másik oldalára, ő ezt gondolja, de ha én abba a csoportba tartozom, ami általában ezt gondolja, akkor, hogyha egy kicsikét én más gondolok, vagy egyetértek valamilyen szempontból, például egy kormánydöntéssel, hogyha éppen ellenzéki vagyok, vagy egy ellenzéki véleménnyel, hogyha éppen kormánypárti vagyok, akkor már nem merem elmondani még a saját csoportomon belül sem, mert lefasisztáznak, lefideszeseznek, leliberálisoznak, sorososoznak, tehát, hogy mindannyian el vagyunk látva bélyekkel, amiket vagy magunkra, vagy ránk hangadtak, de sajnos ez már egészen odáig fajult, hogy az emberek már a saját gondolataikat, a saját véleményüket cenzúrázzák, mert valahova legalább tartozni akarnak, ha oda nem, akkor innen nem akarnak kirekesztődni. És ez szerintem őrült nagy baj, tehát ez még nagyobb baj, mint az, hogy nehezen értem meg a másik véleményét, mert még azokkal sem merek beszélni, hogy tanulnék meg beszélni azokkal, akikkel nem értek együtt, ha azoktól is félek, akikkel többségében egyetértek.
Igen, ez elfogadás persze, de ez kényszerű elfogadás. Súlyosbodó kényszerek vannak, hiszen nem menekülhetünk ki ebből az életből. Persze vannak kimenekülési utak, fiatal, dinamikus emberek, jól képzett emberek, hogy elmennek külföldre, szóval vagy belső emigrációt lehet választani, de a legtöbb ember számára normális menekülési út nincs. Na most, ha viszont egy ilyen állandó nyomás alatt vagyunk, kényszer alatt vagyunk, akkor mi történik? Akkor először is megerősödik sok-sok emberben egy hamis kiinduló pont. Talán nem is arról, hogy a világ gonosz, bár ezt nagyon sok ember gondolja egyébként, és hogy nem lehet megbízni az embertársamban, de legalábbis az, hogy a világ kiismerhetetlen, hogy a világ kaotikus. Tehát az alapélmény, azt gondolom, hogy az,
hogy az nem emberek... lenne baj, hogyha feltételeznénk, hogy a káoszból lesz a rend, ugye?
Igen, tehát az emberek zavarban vannak, mert kaotikusnak tapasztalják maguk körül a környezetet, amivel szemben, mivel kiismerhetetlen, védekezni kell, és éppen mivel kiismerhetetlen, tulajdonképpen lehetetlen védekezni. És akkor mi történik? Valahogyan föl kell dolgoznom azt az információt, jót és rosszat, amit kapok. Egyébként zúdul rám strukturálatlanul, iszonyú mennyiségben a digitális világban az információ. És hát akkor hogyan tudjuk elvégezni azt a munkát, hogy a lelki és társadalmi, mentális és szociális egészségünk megőrzése érdekében földolgozzuk ezeket a gondokat. Bizony sok ember ilyenkor megbicsaklik, kudarcot szenved, és ezt hívja úgy a pszichológia, hogy ez az úgynevezett Verdrängung, az elfojtásnak a jelenség. Ugye Freud használta ezt a kifejezést, az elfojtás. Lenyomni azt, amivel nem tudok igazából mit kezdeni, és valamiféle salak keletkezik. Olyan tudattörmelékekkel élünk együtt, amelyeket teherként hurcolunk, és nem tudjuk azt, hogy ezek mikor fognak egészen artikulálatlan módon kirobbanni. És hogyha ez így van, tehát ha szenvedünk ettől a jelenségtől, akkor ebből következik, hogy keresünk menekülő utakat. És vannak egyszerű, rövidre zárt menekülő utak, ilyen menekülő ut a bűnbakképzés. Mert akkor föl tudom magam szabadítani, legalább időlegesen ki tudok menekülni a zavarból, a meghatározatlanságoknak ebből a káoszából. A bűnbakképzéshez azonban ellenség is kell, és akkor rögtön kétféle ellenségfogalmat érdemes megkülönböztetni. A két latin fogalompárt hadd említsek, meg is magyarázom mindjárt. Az egyik a közönséges ellenfél, amikor konfliktusba kerülök a mindennapi életben, amikor meg kell oldani problémákat, de esetleg meg fogjuk tudni oldani ezeket a problémákat. Ezt a fajta ellenfelet úgy hívjuk, hogy inimicus. És van egy másfajta ellenfél, amelyik inkább ellenségnek nevezném, amelyik a megbélyegzésen alapul, ezt hostisnak hívják. És azért bélyegezzük meg azt a másik embert, nem egyszerűen különbözik tőlem, nem egyszerűen konfliktusba kerülök vele, hanem egy másik csoportba tartozik, amelyhez én sose tartoztam, és nem is akarok tartozni. Vagy esetleg nagyon vágynék oda tartozni, de soha nem fogok tudni oda tartozni. Tehát az emberek szétszakadnak ilyen ellentétes csoportokra, és akkor már a csoportokhoz való tartozás dönti el azt, hogy én hogyan gondolkodom dolgokról, nem pedig a dolog érdemében lehet foglalkozni ezekkel az ügyekkel. És ebből természetesen következik logikusan a megkülönböztetés, az előítéletesség és a kirekesztés. És akkor már eljutunk akár egy bizonyos szinten, ott még nem tartunk a mai Magyarországon, hogy a csoporton belüli rokonszenvek és ellenszenvek, amelyek igazán meghatározzák az én egyéni lehetőségeket, is, és eljutunk a csoportos kiválasztódás elméletéhez, amelyik egy fasiszta elmélet. Ne hát szépítsük a dolgokat, ez egy fasiszta elmélet, és amíg szabad egyetlen dolgot hozzátenni, van egy híres ókorból származó jelszó, talán Horáciustól származik, bocsánat, hogy megint egy latin szentenciát idézek, ez úgy szól, hogy dicsőséges és nagyszerű dolog a hazáért meghalni. Dulce et decorum est pro patria mori. Rendkívül veszélyes mondatról van szó. Dicsőséges dolog a hazáért meghalni. Miért is? Kikért? Milyen érdekekért? Akkor oda jutunk, hogy állok mondjuk a Martinelli téren, a Martinelli téri templom előtt, ahol óriási nagy márványtáblák vannak, amelyek azt tanúsítják, hogy az egyház megáldotta az első világháborús katonákat, akik harcba indultak. És ez valami egészen bizarr és hihetetlen kapcsolati szövetség, hogy a pap megáldja a fegyvereket. És akkor bizony ide fogunk eljutni, ilyen tömegőrülethez fogunk eljutni, mint hogy lelkesen vonultak az első világháborúba a
azért
katonák.
Ne fessük szerintem ennyire az ördögöt a falra, mert azt gondolom, hogy most még azért
nem
tartunk.
Ez csak egy lehetséges folytatás. Tehát utaltam ugye az előzményekre, utaltam arra, hogy itt különböző állomások vannak. Azt nem tudjuk szerencsére, hogy mi fog történni, hogy mi lesz a következő állomás, de hát látjuk azt, hogy jön az ideológia befolyása, jön a szétszakítottság, jön a szervezett gyűlölet, ki vannak jelölve az ellenségek, jön a csoportok kiválasztása, a szegregáció az iskolában. Hát akkor ebből logikusan következik a militarizmus, következik az erőszak kultusz, és az erőszak kultusz nem tud megállni. Ez
és
egészen
mit tudunk tenni
társadal...
ellene?
Hát természetesen a párbeszéd. Tehát a párbeszéd lehetőségeit kellene megteremteni. Az erőszakkal szemben lehet egyébként védekezni. Az első számú ilyen védekezési eszköz az a jog, a törvény. Mert a törvény, ha tényleg törvény, és nem lehet megkerülni és ügyeskedve kijátszani, akkor kijelöl nagyon világos határokat, és megállapít következményeket. Csak ugye a jognak az a hátránya, hogy a jog ideológikus természetű, vagyis maga is a politikától át van itatva. A politika pedig nem más, mint a pártatlanságnak a hiánya. Vagyis az elfogultság. Tehát akkor még mindig benne van az elfogultság. Freud azt mondja, hogy igazából meg akarunk szabadulni a háború és az erőszak rémétől, és ettől a lidérctől, akkor kultúrára van szükség. Nem igaz az, hogy az emberek alá vannak vetve, és aléltan össze kell omolniuk, és el kell fogadniuk azt, amit rájuk kényszerítenek. Egy civilizatórikus folyamatban ebből ki lehet lépni. Egy civilizációs folyamatban, ami az embereket összefoghatja.
Ugye pont erre lenne az iskolarendszer, hogy azt a fajta kultúrát, azt erősítse, azt a fajta egyenlőséget, vagy egyenlőtlenséget, azt megpróbálja minél inkább egyenlőségé tenni, hogy legalábbis egy kulturális egyenlőség, esélyegyenlőség jelenjen meg.
Igen, de az iskolának ugye az élet tiszteletét kellene sugároznia. Végül is ez az alapvető. Tehát az, hogy mi jó és mi rossz, az lehet sok szempontból relatív, de Albert Einstein például úgy gondolkodik, hogy egy bizonyos szempontból itt abszolútumok vannak. Mert jó az, ami az életet megnöveli. Az élet alatt nem csak a mi emberi életünket értve, hanem a velünk együtt élő állatokét, növényekét. Az élőlények, mi mindannyian egy társak vagyunk a létezésben. Párhuzamosan élünk együtt. Na, ebben az értelemben beszélhetünk az élet megnövelésének a lehetőségéről. Ha a Városligetben fákat írtanak ki szükségtelenül, és valamilyen betonkolosszust raknak a helyébe, akkor ez az élet lehetőségeinek a szűkítését jelenti, akkor az rossz. Tehát ez az első lépés. Igazából a feladatunk az a békeszerzés, vagyis a kibékítés logikáját kellene valahogy egyre jobban láthatóvá tenni a társadalomban. Spiritualizálni lehet akár jogi folyamatokat és problémákat is. A fejlett társadalmakban látunk erre példát. Nagyon röviden próbálom ezt elmagyarázni. Ugye mi történik egy büntető eljárásban? Valaki elkövet egy bűncselekményt, megbüntetik. Ő a bűnös, és megbüntetik. Igen ám, de ez egy egyoldalú folyamat. Viszont mi van akkor, hogyha föltárjuk azokat az okokat, amelyek ehhez a konfliktushoz vezettek, amelyek végül is bűncselekményhez vezettek, és megpróbáljuk kibékíteni azokat az ellentéteket, amelyek egy ilyen drámához, egy ilyen tragédiához vezettek. Ezt nevezzük kibékítő jellegű logikának, úgynevezett rekonciliatórius logikának. Ehhez spiritualizálni kell az emberi viszonyokat, viszont spiritualizálni csak akkor tudom, ha kilépek az egoizmusból. Ha fölnyitom a szemem, és főleg a szívem kinyitom, és észreveszem azt, hogy mások is vannak a világban. Tehát ebből az egoizmusból, az egoizmus csapdájából kellene tudni kilépni. És akkor már nem az a feladat, hogy tanítsak, hogy követelményt állítsak, hogy előírjak bizonyos magatartást, hanem inkább nem az a feladat, hogy az igazságot megkeressem, hanem inkább az, hogy sebeket gyógyítsak. Próbáljak sebeket gyógyítani, a kis közösségeket lehetne erősíteni, a szakmai öntudatot, a civil öntudatot, az irgalomra van szükség.
És hát nyilván akkor az iskolákat sem militarizálni kéne, hanem pacifikálni kéne az iskolákat, és megtanítani a gyerekeket, hogy akár hány helyről jöttek, ezt a különbözőséget értékeljék, és ne pedig arra használják fel, hogy valamiért tudják egymást utálni, hanem hogy megtanuljanak egymással beszélni és problémákat megoldani, mert akkor azt gondolom, hogy sokkal egyszerűbb lenne aztán később mindannyiunk élete, meg a társadalom is egy barátságos hely lenne, amiben élünk.
Igen, a nagy társadalmi intézményeknek ez a dolga. Iskola, kórház, egyházak.
Hát és meg a családok,
kormány,
ugye, akik legalább
család,
valamilyen módon tudják kompenzálni, hogyha az iskola rendszernek hát ez nem sikerül, akkor legalább otthon ugye próbáljuk meg kompenzálni
ezeket
a dolgokat.
Egy ilyen nagy problémánk a családon belüli erőszak is. Hát igen, van még mit tenni, hogy dolgozzunk az erőszak visszaszorításáért. Ez persze egy nyitott folyamat, és nyilván optimista vagyok. Muszáj, hogy optimisták legyünk.
Köszönöm szépen.
Ennyit tudok mondani.
Egy kicsit távol kanyarodtunk a konkrét problémától, de én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy ez nagyon fontos, mert hogy valójában nem egyetlen egy jelenségről, hanem egy folyamatról beszélünk, akkor, amikor a hivatlanul hálózat kezdeményezését 8 olyan szervezet érte alá.
Ez a ne lőjetek nyilatkozat, ez ezért született meg. Emögött ezek a gondok vannak, ezek mások, más barátaim persze nem pont így fogják megfogalmazni, mint én, de azt hiszem, hogy ezek a gondolatok összecsengenek.
Köszönöm szépen, a vendégem dr. Deák Dániel jogász volt, aki ebben a pillanatban az oktatói hálózat képviseletében jött el a Civil Rádióban.
Köszönöm a lehetőséget még egyszer.